A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Május első vasárnapján, anyák napján szeretettel köszöntök mindenkit. Hálás szívvel gondolunk külön az édesanyákra, akik az anyaság öröméért adhatnak velünk együtt hálát ezen a mai napon. Szeretettel köszöntjük az Ágnus Rádió hallgatóit is, a Bulgária telepi református templomból, és mindazokat, akik távolról követik együttlétünket határokon, innen vagy túlról. Isten áldja meg a mai napunkat és együttlétünket gazdagon. Énekeljük kezdőénekül, kedves testvérek, a 105. Zsoltár első két versét. A 105. Zsoltár első két versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét a János evangéliumának 10. részéből, az első verstől kezdődően. Felolvasom az igét a János evangéliumából, a 10. rész első versétől kezdődően. Csendes lélekkel figyeljünk az igére. Bizony, bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára. És a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szólt nekik. Újra mondta azért nekik Jézus: bizony-bizony mondom nektek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd és legelőt talál. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. S a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyéim, amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, testvéreim! Valljuk meg együtt hangos szóval a mi bűneinket a Kálvin János imádsága alapján. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 339. éneket. A 339. ének mind négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, lelki próbáimban Jézus, légy velem.
Családul kéne, szemem elé állíts szenvedésedet. Vérrel koronázod szent keresztedet. Tiszta vagy már bajja, oly por engemet. Kegyelmeddel szenetem szenvedésemet. Már teste rögtön te oltárodom, keserű pohárral hittel áldozom. Ha halálra válik testem egy korom, ragyog jön fel lelked, ez itt vagy korom. Ama mégse hallhatom, hát üzom magam, örök hajlékodva, ha vagy meg uram.
Imádkozzunk! Szerető Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy újra és újra találkozhatunk veled a gyülekezet közösségében, vagy otthoni csendünkben a Szentírás mellett, imádságos szívvel elmélyedve, és rád figyelve azért, hogy a te éltető szavad célba érkezzen mindnyájunknál. Köszönjük, hogy te megkeresel minket, bárhol is legyünk. Lelki próbáink, gyötrelmeink mélységében, örömünkben, akkor is, amikor okunk van a hálaadásra, és amikor úgy érezzük, hogy panaszkodni lenne kedvünk, te akkor is tudod, hogy mire van szükségünk, és mindig a megfelelő üzenetet adod nekünk. Áldott légy Istenünk azért, hogy nem feledkezel el rólunk. Keresel minket ma is ezen a nyugalom napon azért, hogy a te lelked gazdagságával megajándékozz, hogy a te éltető üzeneted megerősítsen minket a hitben, megbátorítsa a csüggett lelkeket, azért, hogy új reménnyel töltse el a reménységben összetört szíveket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te lelked által akarsz minket fölemelni, megerősíteni, bátorítani, és ezért keresel minket újra és újra, a hétköznapok tülekedése után, abban a csendben, amit te teremtesz meg számunkra. Köszönjük neked a nyugalomnap ajándékát, amikor letehetjük hétköznapi munka eszközeinket. Köszönjük, hogy nem csak ünnepi ruhát ölthetünk ilyenkor testünkre, hanem azt is köszönjük, hogy lelkünk mezítelenségét is el akarod fedni a te kegyelmed áldott öltözetével. És köszönjük, hogy az igazság mellvasába akarsz felöltöztetni minket, hogy a hamisság ne vegyen erőt rajtunk. És azt is köszönjük, Istenünk, hogy te a te lelkeddel vezetni kívánsz minket, mert látod, sokszor tanástalanok vagyunk, és nem tudjuk, hogy merre is irányuljunk az élet sűrűjében. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztusért most is megáldod együttlétünket, rádfigyelésünket, veled és egymással történő találkozásunkat, azt a szent közösséget, amit te hívtál létre, amikor szövetséget kötöttél velünk, megváltott gyermekeiddel. Áldott légy Istenünk azért, hogy meghallgatsz minket, és elfogadod könyörgésünk szavát. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 433. ének első három versét, a 433. ének első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Drága testvérek, hallgassuk meg Istennek üzenetét a János evangéliumának 21. részéből, a 18. verstől kezdődően. Felolvasom az igét János evangéliumának a 21. részéből, a 18-tól 25-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Jézus azt mondta Simon Péternek: bizony, bizony, mondom neked, amikor ifjabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahova akartál. Mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. És ezt mondván így szólt hozzá: kövess engem. Péter pedig megfordulván látta, hogy követte az a tanítvány, akit szeretett Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és azt mondta: Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látván Péter azt mondta Jézusnak: Uram, hát vele mi lesz? Azt mondta neki Jézus: ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Te kövess engem. Kiment azért a beszéd az atyafia közé, hogy az a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem mondta neki, hogy nem hal meg, hanem azt: ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és aki megírta ezeket, és tudjuk, hogy az ő bizonyság tétele igaz. De van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett, amelyek ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem fogadhatná be a könyveket, amelyeket írnának. Amen. Drága testvéreim, az eredeti görög szövegben mai alapigénk azzal a rövid szóval kezdődik, amit mi egy-egy imádság végén szoktunk mondani, az ámennel. Ráadásul felfigyeltünk arra, hogy Jézus ezt kétszer ismétli egymás után. A magyar fordításban ez így hangzik, bizony, bizony. Tudjuk, hogy a Heidelbergi K.T. legutolsó kérdése magyarázza meg nekünk, hogy miért fűzte Jézus hozzá a nekünk tanított imádságához ezt a kicsi záró szót, hogy ámen. Mit is jelent ez a kifejezés? Tudjuk a választ, azt jelenti, hogy úgy legyen. Azaz, amit Jézus nekünk tanított a szívünkbe akar bevésni, arra egész lényünkkel igent mondjunk. Áment mondjunk. Azaz, kifejezésre jutassuk azt, hogy egyet értünk vele. Igen, Uram, úgy legyen, ahogy te mondod, ahogy te tanítasz minket. Mert hogy szükségünk van egy bizonyosságra. Az Istennel való kapcsolatunkban szeretnénk bizonyosságra jutni. Nem szeretnénk állandó kételyek közt vergődni. Nem szeretnénk állandóan megkérdőjelezni az isteni kijelentéseket. Akkor sem, ha nem látjuk őt testi szemeinkkel. Akkor sem, ha ezt a feltámadott Jézus Krisztust, aki folytatja húsvét után az ő tanítványaival való beszélgetést, mi nem látjuk testben. Mégis szeretnénk bizonyosságra jutni. És ezért kezdi mai alapigénket így, Jézus, bizony, bizony, mondom néked. Milyen jó, hogy még mindig szól, mint egykor Simon Péterhez. No, háromszor megtagadta a mesterét Péter, Jézus a feltámadása után, utána megy. Hallottuk húsvét másodnapján azt a háromszori kérdését Jézusnak, amivel helyére teszi ezt a kisiklott életű tanítványt, Pétert. Visszaállítja abba a szolgálatába, amivel megbízta valamikor, amikor elhívta őt, amikor hozzá is intézte ezt a felszólítást, mint a többi tanítványhoz, akiket ugye kiválogatott és maga köré állított. Kövess engem! Milyen különös, hogy ma is szól hozzánk is az élet ura. Azért jelenik meg újra és újra közöttünk, és azért szólít meg isteni hatalmának a tudatában, hogy érzékeljük, hogy nem hagy magunkra a mi urunk. Hogy akkor sem mond le rólunk, amikor néha tagadásba jutunk, ha néha elbukunk a hit útján, ha nem mindig vagyunk hűségesek hozzá, ha néha csődöt mond a belévetett reménységünk, ha néha erőt vesz rajtunk a világ üldözésétől való félelem, mint egykor a tagadás tüzénél Simon Pétere, aki féltve bőrét háromszor megtagadta az ő mesterét. Igen, így jön utánunk is, és szólít meg ismét bennünket. Bizony, bizony, mondom neked. Megerősítve, kihangsúlyozza ismételt mondani valóját, ami urunk, hogy érzékeltesse, amit ő most közölni akar, nem csak akkor Simon Péterrel, hanem velünk, mai hallgatókkal is, az egy lényeges dolog, életbe vágó üzenet számunkra is. Mit akart mondani Jézus Péternek? Miután tisztázta háromszori kérdése révén vele azt, hogy szereti-e őt. És Péter, mint tudjuk, három ízben válaszolt, igaz ugyan, hogy nem az isteni szeretet mércéje szerint, hanem az emberi képesség mércéje szerint. Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Akkor Jézus folytatja, és azt mondja, bizony-bizony mondom neked, amikor ifjabb voltál, felövezted magad, odamentél, ahova akartál, mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ilyen különös kiváltság ez Péter számára, hogy Jézus megjövendőli neki a jövőjét. Először is kijelenti, hogy megöregszel. Aztán elmondja, hogy mivel jár majd számára ez az időszak. Testvérek, úgy szeretné sok-sok ember tudni a jövőjét. Ezért mennek ma is sokan jósokhoz, fizetnek is. Csak hogy valami módon kisilabizálják a jövőjüket. Mi vár reján, holnap, holnap után, ha netán megérjük az öregkort? Miféle teher szakad reánk? Hogy viseljük el a tehetetlenség állapotát? Azt, hogy másokra szorulunk. Hogy más övesz fel minket, ahogy mondja Jézus Péternek. Hogy már a kabátot sem tudom egyedül felvenni, és más kell föladja reján. Netán már a kanalat sem tudom majd felemelni, hogy elfogyasszam a kis ebédemet, hanem más kell, hogy megetessen engem. Netán már tisztálkodni sem leszek képes önerőből, és más kell, hogy tisztába tegyen. Ugye milyen ijesztő, sötét kép ez? És Jézus azt mondja Simon Péternek, hogy mikor megöregszel, már nem teheted azt, amit te akarsz, és nem mehetsz oda, ahova te szeretnél, hanem majd vitetsz oda esetleg, ahova nem is szeretnél menni. Tudjuk, hogy itt nem csupán annyit jelent ki Jézus, hogy megöregszel, és netán másokra szorulsz, és tehetetlen leszel. Testvérek, ezzel a gondolattal is meg kell nekünk barátkozni. Ez is hozzátartozik az életünkhöz. Nem csak az ifjú kor, a maga nagy lángoló terveivel, a gyorsasággal, az erőteljességgel, a képességek sokasságával, hanem igen, az élethez sokszor hozzátartozik az is, hogy megöregszünk, és másokra szorulunk, és a hívő embernek el kell készülnie erre az időszakra is, sőt, az elmúlásra is, mert azt olvassuk tovább, hogy Jézus itt igazán azt akarja kijelenteni Péternek, hogy milyen halál vár rá. Nem csak az, hogy megöregszel, és ágynak esel, és tehetetlen eszel, és más kell felöltöztessen, vagy tisztába tegyen. Elsősorban nem erről beszél itt Jézus. Persze ez is benne van, ha a mi életünkre gondolunk. De itt arról beszél elsősorban Jézus, hogy milyen halállal fogja megdicsőíteni Simon Péter az ő urát. Amikor más viszi oda, ahova ő nem szeretne menni. És mi tudjuk, testvérek, az egyházi hagyomány közli velünk, hogy Simon Péter Rómában, Néró császár üldözése idején kereszthalált szenvedett az ő mesteréért. Így dicsőítette meg az ő urát. És Jézus erre utalt, hogy eljön az idő, amikor visznek téged oda, ahova nem akarsz menni. És mindezt az én nevemért. Igen, testvérek, olyan jó lenne nekünk elfogadni azt, hogy ha Jézus tanítványai, követői vagyunk, akkor sincs kivételezés. Ha valaki Krisztus követője lesz, ez nem garancia arra nézve, hogy nem fog megöregedni, esetleg tehetetlenné válni, vagy éppen másokra szorulni, de még arra sem garancia a Krisztus követés, hogy valaki békés, nyugodt, csendes halállal fog kilépni elátható világból. Mert lehet, hogy a hitéért mártír halált hal, mint Péter, vagy mint Pál apostol, akit lefejeztek Rómában a hitéért. Vagy mint sokan mások az őskeresztények közül, vagy azok a hitben elöljáró, előttünk élt nemzedék tagjai, akik megjárták a kommunista lágereket, börtönöket, vagy a náci lágereket hitük miatt. Testvérek, a Jézus követéséhez ez is hozzátartozik. Amikor kijelenti Péternek Jézus azt, hogy mi vár rejá, hozzáfűzi azt, hogy kövess engem. Kövess engem. Minden helyzetben. Öregségben, tehetetlenségben bízd magad rejá. Mártíromságban, üldöztetésben, hitedért való hátratételben, megszégyenítésben. Bízd magad rejám, kövess engem, maradj a nyomomban, légy mindig halló távolságban, hogy szólhassak veled, és te is segítségei hívas idejében engem. Ezt jelenti, hogy kövess engem. Idomulj hozzám. Pál apostol azt mondja Róma 12 elején, ne szabjátok magatokat a világhoz. Ott egy érdekes kifejezés van, a sablon szó, hogy ne a világ sablonjához igazítsátok a ti életeteket, a ti gondolkozásmódoktokat, a ti magatartásotokat, a ti megnyilvánulásotokat ebben a világban. Nektek más sablonotok van, úgymond. Más mércétek van. És ezt Isten adja elétek. Ezt mondja Pál a Rómában élt keresztjének. Az első század közepén. És ez érvényes rejánk nézve is. Igen, testvérek, nekünk követnünk kell őt. Ez azaz, azt jelenti, hogy igazodnunk kell hozzá. És érdekes, hogy amikor ezt hallja Péter, hogy kövess engem, megfordul, és azt látja, hogy ott van a tanítványtársa, akit nem nevezít meg az írás, mert hogy ő maga a történet leírója, és szemérmesen elhallgatja saját nevét, de a körülményekből, ugye, hogy az a tanítvány, ez, akit szeretett Jézus, aki nyugodott a vacsora közben az ő kebelén, tudjuk, hogy ez János volt. És őt látva, amint ő is követi Jézust, Péter megfordulva kérdezi Jézustól, Uram, vele mi lesz? Először is álljunk meg ennél a mozzanatnál, hogy miközben Simonnak mondja, kövess engem, aközben egy másik tanítvány is követi őt, továbbra is. Tudjuk, hogy János mindvégig hűséges volt Jézushoz. És ez elindít egy nagy kérdést Simon Péterben, az idősebb tanítványban. Tudjuk, hogy János fiatalabb volt. Uram, vele mi lesz? Először is látja, hogy követi őt. Netán zavarja, hogy nem csak Simon Péter követi őt, hanem a másik tanítvány is. Hogy ugyanaz a mesterünk, mint kettőnknek, vagy sokaknak ugyanaz a tanítójuk, ugyanaz a vezetőjük. Testvérek, ennek mindig örülni kellene. Ha észrevesszük, hogy más is érdeklődik, más is követni akarja őt, más is elindul utána, más is szeretné az életét hozzáigazítani. Ez egy nagy örömforrás az igazi tanítvány számára. Ugyanakkor föltámad a kíváncsi kérdés Péter szívében. Vele mi lesz? Nem így vagyunk mi is, testvérek? Hogy érdekel az, hogy Isten hogy bánik a mellettem levővel. Péternek megmondja, hogy mártír halállal dicsőíti meg majd az ő urát. És neki mi lesz a sorsa, Uram? Felőle hogy döntöttél? Ugye kíváncsiak lennénk. Ha velem így bánik az Isten, netán próbákkal sújt, netán megfoszt a legdrágább lénytől, aki a szívemhez nőtt, netán betegséggel látogat meg, akkor a másikkal hogy bánik? És Jézus érdekes módon helyre teszi Pétert, és az ő különös gondolkozását az ő válaszában. Amikor azt halljuk, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá? Mit tartozik rejád? Te kövess engem. Ne azon törd a kicsi agyadat, hogy a másik miként követ engem. Hogy a másikkal hogy bánok én. Hogy a másikkal mi az én isteni tervem. Ne akadj fenn ezen. A te dolgod, hogy te kövess engem. Ha a másik nem követ, ne akadj ki ezen. Ha a másik másként követ, mint te, azon se akadj ki. Ha a másik másként imádkozik, mint te, ha a másik többet adakozik, vagy kevesebbet adakozik, mint te, ha a másik a felnőtt keresztséget gyakorolja, és te a gyerek keresztséget, vagy fordítva, ha a másik minden vasárnap itt van a templomban, vagy netán csak húsvétkor, karácsonykor, és te vagy itt minden vasárnap. Ne zavarjon ez téged, ne akadj ki ezen. Te kövess engem. A testvérek, az emberi gyarlóságunkhoz tartozik az, hogy sokkal többet foglalkozunk, törődünk a másikkal, mint magunkkal. Márpedig számunkra ez a sorsdöntő, hogy mi, hogy követjük őt. Ez a legfontosabb, hogy én milyen viszonyban vagyok az én mesteremmel. Én hogyan vagyok kapcsolatban az én Istenemmel. Ne azon akadj ki, ne azon töprengj, hogy a másik hogyan követi őt. Hogy a másiknak milyen jövőt, milyen sorsot szánt Isten. Mert ha te mindig a másikhoz hasonlítod magadat, hívő ember létedre, templomos ember létedre, Krisztus tanítványaként, ebből nem jön ki jó. Te kövesd őt. Mert tudjuk, hogy Jánosnak nem mártír sorsot szánt Jézus. A tanítványok közül, a 12 közül egyedül János ért meg késő öregkort, a többi mind mártír halált halt. A kivéve Judást, tudjuk, hogy ez másféle halált halt. De János késő öregkorában a Pátmosz szigetén Krisztusért száműzetésben hal meg. Ezért szánt Isten neki a életet, hogy le tudja írni az evangéliumot. Hogy tudja közölni velünk azt a bizonyságtételt, amiről itt alapigénk végén olvasunk. Igen, más jövőt, más öregkort szán Isten Jánosnak, mint Péternek. Számon kérhető-e Isten ezért? Ott van a szőlőmunkások példázata. Van, aki egy órát dolgozik, van, aki több órát, van, aki egész nap izzad a forróságban, a szőlőskertben, és este a gazda jön, és kiosztja a napi díjat, és mindenkinek egyformán fizet. És akkor elkezdenek méltatlankodni azok, akik egész nap dolgoztak. Hogy uram, ez nem igazságos, hogy aki csak egy órát dolgozott, vagy kettőt, az ugyanannyi pénzt kap, mint mi, akik egész nap dolgoztunk. Pedig közben reggel megegyeztek egy becsületes bérben, azokkal, akik egész napra elszegődtek dolgozni. És mit kérdez a gazda? Avagy nem tehetek-e az én pénzemmel, vagyonommal azt, amit én akarok? Miért fáj az neked, hogyha én az egy órát dolgozott embernek is annyit adok, mint neked? Én téged becsületesen megfizetlek. A neked járó napi díjat, amiben megegyeztünk, megkapod. Ha én a másiknak is ennyit akarok adni, miért fáj ez neked? Isten szuverén döntését. Van-e hatalmunk, jogunk megkérdőjelezni? Testvérek, annyi csalódástól, fájdalomtól, keserűségtől óvnánk meg magunkat, ha nem töprengenénk annyit azon, hogy Isten hogyan bánik a másikkal. Mert ha ilyen összehasonlítgatásokat teszünk, akkor előbb-utóbb megkeseredünk, kiábrándulunk Istenbe, és azt mondjuk, hogy igazságtalan az Isten. Mert nekem több próbát, több szenvedést mért ki, mint a másiknak. Honnan tudod? Ez csak a látszat, a jelenlegi látszat. Honnan tudod, hogy 5 év múlva milyen próba sújtja azt, akit te most irigyelsz? Lehet, hogy téged egy csendes, könnyű elalvással visz át a mennyei dicsőségbe, és lehet, hogy az, akit most irigyelsz, egy hosszú szenvedés sorozat árán fog távozni ebből a világból. Honnan tudod, hogy a másik milyen jövő elé néz? Most hát ezeket Jézus helyére kell, hogy rakja a mi életünkben is. Ha akarom, hogy ő megmaradjon, míg eljövök, mi között hozzá? Mit tartozik reád? Te kövess engem. Milyen érdekes, testvérek, hogy Jézus legelső szava az evangéliumok tanúsága szerint az, hogy kövessetek engem. Mikor elkezdi a szolgálatát, megjelenik a Tibériás tengerpartján, odaszól egy-két halásznak, éppen Simon Péternek is, meg Jánosnak is. Gyertek, kövessetek engem. Jézus utolsó szava, János evangéliumának tanúsága szerint, te kövess engem. Ez a különös felszólítás indítja Jézus földi működését, és zárja az ő földi szolgálatát. Mert rá akar vezetni egy olyan különös életformára, amiben nem az a fontos, nem az a döntő, hogy Isten hogy bánik a másikkal, mit szán a mellettem levőnek, hanem az a fontos, hogy mit szánt nekem, és én hogyan állok helyt abban, amit nekem szánt. Testvérek, a zsidókhoz itt levélben azt olvassuk a 13. rész 7. versében, hogy figyeljetek a ti előjáraitokra, figyeljetek életük végét, és azt látván kövessétek hitüket. Életük végét. Testvérek, a Krisztus tanítványának élete végéig ki kell tartani hűségben. És bizony, ott derül ki, hogy a hite mennyit ér, amikor közeledik a vég, az elmúlás. Hogy hogyan távozik ebből a világból. Megbékélt szívvel. El tudja fogadni a szenvedést is, ami vele jár sokszor az elmúlással. Hogy imádkozik Mózes a 90. Zsoltárban. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Vajon így számláljuk-e napjainkat, testvérek? Hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy őszintén, komolyan fel tudjunk készülni az öregkor kihívásaira is, és az elmúlásra is. A 92. Zsoltár beszél arról, hogy az igaz ember virágzik, mint a pálmafa. Még vénkorban is gyümölcsözik, nem hervad el. Testvérek, a Krisztus követői, akik sokszor mártiromságig követték őt, életük végéig gyümölcsöztek. Lásd, Péter szolgálatát, Pál apostol szolgálatát. Pedig tudatában voltak annak, hogy mi vár rájuk. Péter apostol említi is az ő levelében, visszautalva arra, amit itt Jézus Krisztus kijelentett neki. Hogy ő tudja, hogy mi vár rá, tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amit éppen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nekem, mondja az ő apostoli levelében. Pál apostol is azt mondja, hogy az életem ide lejár, a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, de a hitet megtartottam. És ezért eltétetett nekem végezetül az örök élet koronája. Érdekes módon zárul ez a mai alapigénk, amikor azt olvassuk, hogy ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, aki megírta ezeket, tudjuk, hogy az ő bizonyságtétele igaz. A bizonyságtétel az eredeti görög szövegben az mártüria. Innen származik a mártír kifejezés, és a mártíromság, a vértanúság, a kettő tehát egy. Az Úr nevéről való bizonyságtétel abban a korban egyenlő volt legtöbbször a mártíromsággal. De nem csak abban a korban. Lásd a neves magyar misszionáriusnőt a II. Világháború idején Pápua szigetén szolgált Molnár Mária. A japán hadsereg elfoglalta a szigetet, hadihajóra szállította az ott szolgált misszionáriusokat, és többek között Molnár Máriát is a tengerbe lőtték. És még lehetne sorolni a mártírok sokasságát, a gulágon elhaltak sokasságát, a kommunista börtönök mélyén hitükért szenvedettek, vagy éppen meghaltakat, vagy most a Közel-Keleten, vagy más országokban üldözött keresztjének mártíromságáról is lehetne beszélni. Testvérek, mi nagyon kényelmes kereszténységet élünk itt békés tájainkon. De bizony eljöhet az idő, amikor a bizonyságtétel egyenlő a mártíromsággal, a vértanúsággal. Vajon megáll-e ez a bizonyságtétel akkor is, amikor netán az életünk kerül veszélybe azért, ha merjük a Krisztus nevét az ajkunkra venni. Itt az záró versben azt olvassuk sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett, amelyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy a világ sem fogadhatná be azt a sok könyvet, amelyekről írnának. Tudjuk, hogy abban a korban ilyen pergament tekercsekre jegyezték fel a szövegeket, és az sok helyet foglalt, és nyilván nem olyan könyvtárakra kell gondolni, mint a mai könyvtárak, mert aztán ugye a digitális nyilvántartás az még kevesebb helyet foglal, hanem a Jézus korában könyvtekercsek, ugye hamar megtöltötték a polcokat, a raktárakat, és óriási kincset jelentett egy ilyen tekercs. És itt hozzáfűzik a szerkesztők, akik lezárják ezt az evangéliumot, hogy sok egyéb is történt még Jézus Krisztus, sok olyasmit tett, ami fel sem jegyeztetett, de lám, ami feljegyeztetett, az elég ahhoz, hogy higgyünk, elég ahhoz, hogy legyen miről bizonyságot tennünk, elég ahhoz, hogy őszinte bizonyosságra jutva kövessük őt, mint halálig, kitartó hűségben. Azért, hogy látván majd életünk végét, a hiteles elköltözést a mennyei hazába, mások is kedvet kapjanak ahhoz, hogy kövessék, ami követésre méltó, példamutató hitünket. Ebben legyen segítségül mindnyájunknak a kegyelem Ura. Amen. Drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére, énekeljük el a 436-os ének első három versét. A 436-os ének első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Küzdelemre hív az élet, szívünk fáj, mikor felsohaj, vagy ha másért bánat éget, adj türelmet végességet. Reménnyel teli, rád tekinteni.
Imádkozzunk! Istenünk, édesatyán, köszönjük hálaadással a te üzenetedet, köszönjük, hogy újra és újra szólsz hozzánk, nem egyszer ilyen kétszeres megerősítés formájában, ahogyan Jézus is odafordult Péterhez, bizony, bizony mondom néked, azért, hogy érzékeljük a te mondani valód súlyát, a létünkre vonatkozó fontosságát. Köszönjük neked, Istenünk, hogy velünk is célod van. És újra azért szólsz hozzánk, hogy helyére tedd a mi gondolatainkat, a mi érzéseinket. Azért, hogy ne másokhoz próbáljuk hasonlítani önmagunkat, és ne akarjunk téged kioktatni, hogy miért is bánsz úgy mással, ahogyan bánsz, vagy miért bánsz velünk úgy, ahogy velünk bánsz. Köszönjük neked, hogy van hatalmad arra, hogy úgy cselekedj velünk, ahogyan szeretnéd, és hisszük, hogy ez mindig a javunkat szolgálja. Istenünk, te mártír sorsot szántál Péternek, Jánost megkímélted ettől a sorstól, hosszú öreg korral ajándékozva meg őt, éppen azért, hogy a bizonyságtétel szolgálatát írásban is el tudja végezni, és mi ma is tudjuk olvasni ezt a csodálatos evangéliumot, amit örökített számunkra a Jézus Krisztus tetteiről, tanításáról. Köszönjük neked, atyánk, hogy újra és újra szívünkbe vésed a felszólítást, amit Jézus közölt a tanítványokkal, akkor, amikor elhívta őket, és akkor, amikor búcsúzott itt, és befejezte a Péterre való párbeszédjét, hogy ennyi marad csak számunkra is, hogy mi kövessük őt, ragaszkodjunk hozzá, igazítsuk lépteinket az ő lábnyomaiba, és a mennyei mércéhez alkalmazkodjunk, és igazodjunk mindig, azért, hogy el ne tévedjünk az élet útján, és célba érkezzünk a te dicsőségedbe. Istenünk, hadd imádkozzunk azokért, akik még nem találták meg a helyüket a te közeledben. Akik tele vannak kételyekkel, panasszal, irántad, kifogásokkal, és ezért nyugtalan a szívük, békétlen a lelkük, és nincs örömük az életben. Istenünk, te ajándékozz meg őket a bizonyosság örömével, a hitben való megerősödés lehetőségével. Hisszük, hogy te könyörülsz a kétségeskedőkön is. Istenünk, imádkozunk a betegekért, szenvedőkért, a hitükért üldözött testvéreinkért, könyörülj rajtuk is. És kérünk azokért is, akik időskorban az erőtlenség, a tehetetlenség, a másokra szorultság állapotában vannak, hogy tudják türelemmel hordozni ezt a helyzetet, és készíts fel minket is erre, Istenünk, ha megérni engeded az időskort számunkra is, hogy el tudjuk hordozni türelemmel, szeretettel annak nehézségeit is. Köszönjük, hogy Jézusért velünk jössz a hétköznapi küzdőtérre is, és velünk maradsz ígéreted szerint minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Drága testvérek, az adakozás kapcsán hirdetem, hogy az elmúlt hónap folyamán a szeretett szolgálati persejben összegyűlt több mint 3400 lej a Farnasi Öregotthon anyagi támogatására. Hálás szeretettel köszönjük ezeket a külön adományokat. Május hónap folyamán egy marosvásárhelyi 17 éves leány testvérünknek a költséges műtétjét szeretnénk külön adományainkkal támogatni. Erre a célra fogadunk el a szeretett szolgálati persejekbe külön adományokat. Isten tegye gazdaggá és áldottá a mai nyugalom napját mindenki számára. Folytassuk együttlétünket, testvérek, és énekeljük a megkezdett énekünknek a negyedik versét, a 436-os ének negyedik verse, így kezdődik, kísérd lépteink éltünk végéig.
Kísérd lépteink éltünk végéig, és harosvadozva járunk, benne támaszhat találunk, míg elfogy az út, s mennyben nyitsz kapunk.
Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegette. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvérek, fennálló énekül a 90. Zsoltárunk első versét, Se benned biztunk elejétől fogva. Kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, ő tegyen minket szilárdakká, álhatatosakká az ő követésében. Ővé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.